Nagyon alapüzenetről szeretnék a mai napon prédikálni, ami annak ellenére, hogy egy alap dolog keresztény életünkben, mégis nagyon sok kereszténynek problémát okoz a mai napig. Leginkább azoknak okoz ez problémát, akik már régóta keresztények. Sokan úgy gondolják, hogy bejönnek a gyülekezetbe, és hallanak az örömhírről, hallanak arról, hogy áldottak lehetünk a Krisztusban, és hogy gyógyulás van Jézusban, és gyarapodás, anyagi áldás, és mindenféle szép és jó dolog, ami elhangzik a pulpitusról, mert ennek el kell hangozni a pulpitusról, mert ez az evangélium. Akkor azt gondolják, hogy hát akkor fölnövekedhetek én egyszer arra a szintre, mikor soha semmilyen problémám nem lesz. És szembesüljetek egyszer majd azzal, hogy úgy élem az életemet, mint ahogy a magyar közmondás éli, vagy mondja, hogy mint Marci Hevesen, mindenféle probléma nélkül, gazdagon, egészségesen, és soha semmilyen nehézséggel nem kell szembesülnem. Na most hadd ébresztelek fel téged, hogy Jézus nem beszélt erről sohasem. Hadd mondjam el neked azt, hogy ő mit mondott. Fel fogom olvasni hamarosan az igéket, és meg fogod látni, hogy valóban ezt ő mondta. Azt mondta, annak ellenére, hogy mindent tökéletesen végzel, mindent megfelelő helyen, megfelelő időben bölcsel teszel, mindent a megfelelő idézítésben teszel, és felnövekedett vagy, akkor is lesznek nehézségek, amelyekkel szembesülnöd kell. Jézus ezt mondta. Nem sok áment hallok most. De Jézus ezt mondta, lapozzatok kérlek benneteket a Máté evangélium 7. fejezetére, amikor is elhangzott a szájából a kősziklára épített ház és a földbenyire épített háznak a példája, vagy példázata, amely úgy gondolom, hogy egy alap dolog nekünk keresztényeknek, hogy ezzel tisztában és világosan látnunk kell ezt, tehát megértésünk kell legyen erről, hogy Jézus mit mondott itt. Nem azt mondta, hogy majd egyszer te leszel a kősziklán épült ház, és akkor nem kell semmivel sem szembesülnöd, ha meg fővennyire épített vagy, akkor meg mindenféleképpen összeborulsz, hanem azt mondta, hogy aki hallja az én szómat, és megcselekszi azt, az olyan, mint a kősziklára épített ház. Aki hallja az én beszédemet, és nem cselekszi meg azt, az bolond, és olyan, mint a fővennyire épített ház. És elmondom most így előre, bár ismered az igéket, hogy mind a két esetben a kősziklára épített háznak is, és a fővennyire épített háznak is szembesülnie kell a viharral, szembesülnie kell az árvízzel, a szelekkel, a megpróbáltatásokkal. Mindegyiknek. És a különbség nem az, hogy jön az életében megpróbáltatás, jön az életében nehézség, hanem az, hogy hogyan reagál rá, hogyan viszonyul hozzá, mennyire van szilárd alapokon. Erről beszélt Jézus itt a Máté evangélium 7-ben. 24-es verstől. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövenyre építette házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. És lőn, hogy mikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán, mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van. Nem tudom, hogy te milyen állapotban szeretnél lenni más emberek előtt. Én szeretnék olyan állapotban lenni más emberek előtt, és olyan megítélésem, hogy legyen, hogy úgy nézzenek rám, mint akinek hatalma van. Hogy a szavaidból erő és hatalom sugározzon. Hogy nem csak a levegőbe beszélsz, a levegőbe csapdosol, és nem csak azt a keresztény szlenget vetted magadra, amit a gyülekezetben sokan magukra vesznek, hogy hát dicsőség Istennek, és halleluja, és mondják azokat a kifejezéseket, amit a többség és az átlag, de nincs erő a szavaiban. Mert egy felszínes dolog. Jézus nem ilyen volt. Az ő szavait erő hatotta át. És a mai napon is az ő szavait hallottad, ahogy felolvastam, és a 25-ös és a 27-es vers szinte ugyanaz, csak a végkimenetel más. Ugyanazokat a saját magát ismételi az ige, saját magát ismételi Jézus. Ezért én sem vagyok rest időnként saját magamat ismételni, mert Jézus is ezt tette. Ugyanazt mondta, ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Abba a házba is, aki erős keresztény, aki szilárd alapokon áll, aki 20 éve gyülekezetbe jár, aki meggyökerezett, aki alapot vett, aki ismeri a hatalmát, beleütközött a szél az ő életébe, beleütközött a nehézség, a fájdalom, a keserűség, de a végkimenetel az egészen más. Mert tudod, hogy ha van egy dombtetőn, vagy hegyen, egy város, vagy egy bástya, vagy egy vár, annak teljesen mindegy, hogy mi a körülmény. Jöhet akármilyen szél, jöhet tornádó, jöhet eső, a víz is megemelkedhet a folyóból a hegytetőig akár, az ott szilárdan fog állni. Az ott szilárdan fog állni. Nem tudnak követni a tolmácsok, csak gyors vagyok? Igen. Akkor elmondom még egyszer lassabban. Nem mondom még egyszer lassabban, folytatom tehát. Keresztény emberek általában nagyon lelkesen tudják elkezdeni a keresztény életüket, mint ahogy én is, és valószínűleg te is, akkor bekerültél a gyülekezetbe, meggyógyultál, felszabadultál, az első szeretetnek a tüze lángja lobogott, éget benned, és mentél előre, és úgy gondoltad, hogy neked olyan hited van most már egy hét, két hét, egy hónap után, hogy a hegyeket így összemorzsolod a kezeddel, és mindenre képes vagy. Aztán, amikor szembesülsz néhány viharral, néhány nehézséggel, a világ ezt úgy szokta nevezni, hogy az életnek a pofonai. Én nem szeretem ezt a kifejezést, mert nem bibliai. Én szeretem azt a kifejezést, amit a Biblia használ. Vannak az életben nehézségek, amelyekkel szembesülnünk kell, és szeretnék arról beszélni, hogy ez igazából jó dolog, ami számunkra, nem egy rossz dolog. Szóval, amikor a keresztények lelkesen elkezdik az életüket, akkor nagyon könnyen elveszítik ezt a lelkesedésüket, mikor egy-egy problémával szembesülnek, és elveszítik azt a hozzáállást, ami volt bennük a kezdetekkor, elveszítik a tüzet, elveszítik a vágyakozást, elveszítik a buzgalmukat, és elveszítik azt a szeretetet, amiben voltak, mert vannak bizonyos problémák és nehézségek, és nem tudják, hogy miért kell nekem ezzel szembesülnöm. Ha Isten szeret engem, akkor miért történik ez? És földobja az ördög az agyadba azt a kérdést, hogy miért. Ez egy veszélyes dolog akkor, ha nem tudod erre a miértre egyből a választ. Előbb-utóbb sok kérdésre választ nyerünk, de hadd mondjam el itt most már az elején, hogy lesznek kérdések, amiket nem fogsz azonnal tudni, hogy miért van úgy, ahogy. Nem minden tudsz, hogy mi miért történik úgy, ahogy. De sok mindenre Isten választ adott neked a kijelentett igében, és sok mindent Isten a szelleme által a szívedben el akarja ültetni, hogy te megértsed ott bent, a lelkedben, az érzelmeidben és a fejedben is. Hogy ami történik, miért úgy történik, ahogy. Ha elmélyülsz az igében és bölcsé válsz, éretté válsz, ez önmagában sok kérdésedre választ ad. De tudd meg, hogy Jézusnak is keresztül kellett mennie pusztaságon. Mindahogy a zsidók, mikor kijöttek ugye Egyiptomból, a rabszolgaságból, a Kánán felé vezető úton, a pusztaságon keresztül jutottak el. A pusztaságon keresztül jutottak el. Kijöttek arról a helyről, ahol nem volt semmiük, és eljutottak arra a helyre, ahol Istennek a teljes ellátásában élhetnek, de ez az út a pusztaságon keresztül vezetett. És a pusztaság az a hely, ahol megtanulhatsz dolgokat. A problémák közepette be tudod saját magadnak bizonyítani azt, hogy te valóban hiszel Istennek. Az ördögnek vannak hitpróbái, amelyeken keresztül próbál téged vezetni, hogy te elveszítsd azt a lendületet, elveszítsd azt a tüzet, és elveszítsd azt a bizonyságot Istenben, ami a kezdetekkor megvolt. És megpróbálja azt elérni nálad, hogy miközben keresztül mész ezen a nevezzük pusztaságnak, a pusztaságon, akkor a végére te teljesen kiüresedjél. Teljesen elveszítsd minden bizodalmat, reményedet, hitedet Istenben. Sokszor visszavezethető a lelkesedés és a tűz elvesztése oda a keresztény emberek életében, hogy menekülni próbálnak a problémák és a nehézségek elől, ahelyett, hogy szembenéznének vele. És a mai napnak ez egy fő üzenete, egy fő mondani valója, egy fő alaprésze ez a kijelentés, hogy Nem kell elfutnod a problémák és a nehézségek elől. Sőt, a hit az nem futamodik meg. A hit az szembeáll vele, az megküzd vele, az foglalkozik vele és legyőzi. És így túljut rajta. Hadd mondjam neked el azt, hogy nem Isten vezet téged bele a problémákba. Ő az, aki keresztül vezet téged a problémákon. Ő az, aki keresztül visz téged a nehézségeken. Ő az, aki fogja a kezed és túl lendít téged a nehéz órákban. De azokban az órákban, napokban, hetekben, akár években neked nem úgy kell viselkedned, ahogy viselkedtek a zsidók a pusztaságban, hanem úgy kell viselkedned, mint ahogy Jézus viselkedett az ő szolgálatának az elején. Hamarosan oda fogunk érni az igékben. Sokszor tehát a megoldás a problémádra és a nehézségedre nem valaki másban keresendő. Nem a banknál, hogy adjon neked kedvezményt a hiteltörlesztésedre, nem a pásztorodnál, hogy adjon neked kölcsön, nem a férjednél, nem a feleségednél, és valószínűleg nem is ők a problémák, hanem te saját magad. Mert nem az a megfelelő mentalitás és hozzáállás van benned, aminek lennie kell, amit Jézus megmutatott neked és nekem az igében, hogy hogyan ment keresztül a pusztaságon. Lehetséges, könnyen lehet, hogy a problémád, a fájdalmad, a nehézséged, ami bármi lehet, az nagyon fájdalmas neked. De én azt mondom neked erről a helyről nagy bátorsággal, hogy ne figyelj annyira a problémádra. Van valami fontosabb, amire figyelned kell, amikor nehézségekkel, viharokkal, árvizekkel szembesülsz. Mert a problémád sohasem annyira fontos, közel sem annyira fontos, mint az a viselkedés, amiközben átrész rajta. A saját magad viselkedésére figyelj. A saját magad gondolataira figyelj. A saját magad szavaira figyelj. A mentalitásodra, arra figyelj, mikor problémában vagy. A saját szívedre figyelj, hogy azt megőrizd. Ne a problémának a nagyságára. Mert amikor erre figyelsz, akkor könnyebben oda tudod helyezni a probléma fölé Istent, és tudsz őrá figyelni. A legfontosabb keresztényként, amit neked tenned kell, miután újjászülettél, a legfontosabb, az első helyen lévő dolog, hogy az elméd megújítod azzal összhangban, amit Isten mond rólad. Ha ez nincs meg, akkor sokat fogsz szenvedni az életben. A próbákban és a nehézségekben. Ha megújítod az elmédet, és tudod azt, hogy Isten szeret téged mindenkor, minden körülmények között, akkor a depresszió még kísértés formájában sem tud téged levenni a lábadról. Ha valaki depresszióval küszködik, minden esetben visszavezethető ez oda, hogy a gondolataiban, mentálisan, az elméjében nem Isten igéje van a központban, és nem az, amit Isten mond ő róla, hanem az önzősége. Amikor a pusztában vagy, tehát egy fő dologgal tudod megvédeni magad. Sok dologgal meg tudod magad védeni a pusztaságban, hogy azon keresztül menj és ne ragadj ott. Egy fő dolog van, amit Jézus a tanítványoknak úgy hozott elő, hogy új parancsolatot adok néktek. Ezt pedig ugye tudjuk mindannyian, hogy szeretetben vagy, és szeretetben maradsz. Isten felé, mások felé, saját magad felé, és ezzel meg tudod védeni magad a sátán támadásai felől. Ha nem is érted most még ezt, hogy hogy jön ez ide, az alkalom végére hiszem azt, hogy kinyílik előtted ez, hogy miért kell neked szeretetben járnod a problémák közepette is. Azért, mert az Istentől kapott erő, amit kaptál, az nem arra való, hogy csupán, hogy a saját hasznodra, a saját élvezetedre működtesd, hanem arra való, hogy nehéz dolgokon menjél át, miközben Isten szíve szerint való maradsz. Átnéz nehéz helyzeteken úgy, hogy úgy állsz abban a helyzetben, mint a kőszikla, azaz, akire nincs hatással az, hogy mi a körülmény. Hogy úgy állsz ott, hogy mindegy az, hogy mi a körülmény. Egy vár az aggódik azon, hogy mekkora vihar van. Egy bástya, amit szilárd alapokra építettek, és a köveket erős cementes anyagba rakták össze, aggódik azon, hogy mennyire esik az eső, vagy hogy villámlik. Meg se fordul a fejében ilyen, miért? Mert szilárd alapokon áll. Azon a kijelentésen, hogy Isten szeret engem. Annyira szeret engem, hogy meghalt értem. Halleluja! Ez önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy boldog életet élj, ennek a megértése. Ennek a megértése, és ehhez való ragaszkodás, hogy soha ne felejtsd ezt el. Amikor ezt elfelejted, akkor leveszed a szemed, leveszed a figyelmed Jézusról, és elkezdesz saját magadra figyelni. És a környezetedre, és a körülményekre, a fájdalmakra, a tünetekre, és arra, hogy mennyi pénz van a zsebedben. Ezért azt mondom neked, hogy miközben nehéz helyzeteken mész át, hogy Isten szíve szerint való maradjál, továbbra is áldjál meg másokat, továbbra is legyél adakozó életű, tégy dolgokat másokért, legyél hűséges, és járj a szeretetben, mert ez nem azon múlik, hogy van-e kedved hozzá, vagy érzel-e hozzá erőt, vagy nem, hanem ez egy döntésen múlik, amit neked kell meghoznod magadban. Amit neked kell meghoznod, és neked kell ezt saját magadban megharcolnod. Egy döntés, hogy én szeretetben fogok járni. Ez a legmagasabb szintű szellemi harc, amit folytathatsz. Ugye nem kell nekünk, hallottátok ezt az elmúlt évtizedekben ezerszer, hogy nem harcolunk a sátánnal. A sátán az egy legyőzött ellenség, és nem tud uralkodni felettünk csak akkor, ha mi megengedjük neki. A győzelem helyéről azonban neked érvényt kell juttatnod, és érvényt kell szerezned annak a győzelemnek, amit Jézus megszerzett neked. És a fejedben ennek ennyire van egy csatatér, egy harctér. Mert a sátán bombáz mindenféle gondolatokkal, és az érzelmeid háborognak, és az érzelmeidben vulkántként tombolsz időnként, és az érzelmeidben teljesen el tudsz csüggedni, mert amikor beléd taposnak, és amikor mindened vérzik és fáj, akkor te dönthetsz, hogy miként viselkedsz és miként cselekszel. Ha te mégis tudatosan valami jót teszel valakivel, ha te mégis tudatosan befogod a szád és nem kezdesz el károsztatni mást a helyzetedért, ha te mégis tudatosan nem válaszolsz vissza gorombán a veled gorombáskodónak, ha te mégis tudatosan, tehát felkészülten tudatosan jót teszel, annak ellenére, hogy a körülményeid nem ezt igazolnák, ez pontosan egyenértékű azzal, hogy sátának a gerincét így ketté töröd. Ettől a sátán kiborul. Mert te annak ellenére, hogy ő támad és nyomás alá helyez téged, te mégis a helyes dolgot teszed. Tudod, az embereknek a gondolataiban sokféle téveszme van. Ezektől a téveszméktől meg kell szabadulnod, helyette valami más kell betenned. Más olyan kell gondolkoznod. Hadd mondjak egy vagy két példát. Hogy az emberek mennyire félnek például a villámlástól. Sötét az ég, éjszaka van, és villámlik, és dörög. És a gyermekek, felnőttek, kislányok, kisfiúk, nagyfiúk, mindenki sikoltozik, és fél, hogy mi történik itt körülöttem. És az emberek többsége fél a villámlástól, mert fényhatással jár, és hanghatással jár. Így van? Pedig az igazság az, hogy a sátán fél a villámlástól. Mert ez emlékezteti őt arra, hogy hogyan lett ő kipenderítve, kidobva, kirúgva a mennyből. De mégis elhitetett téged, hogy az tud neked ártani, hogy az tud neked valami rosszat tenni, és megtévesztésben vagy, és pont az ellenkezőjét teszed annak, amit tenni kellene. Van egy másik történet, de te nem másik példa, inkább így mondom. Akkor reggel fölkelsz. Mindannyian fölkeltetek ma reggel. És sokan úgy keltetek fel, hogy dicsőség Istennek, hogy van bennem lélegzet, halleluja, és megyek Isten tiszteletre, és dicsőség ezért Istennek, hogy hallhatok Istentől. Vannak, akik úgy keltek fel, hogy ma semmihez sincs kedvem, ez egy rossz nap. De vajon fölkelte úgy valaki ma, hogy tudja azt, a szívében meggyökerezve, hogy ez a mai nap, mivel én fölkeltem, a sátánnak egy rossz nap. Mert a sátán fogja a fejét, és azt mondja, ez fölébredt reggel. El van rontva a napom. Mert a démonaimat nem tudom ráültetni, és nem tudok rajta keresztül munkálkodni. Miért nem aludt még egy órát? Így is gondolkodhatsz. Így is lehet az elmédben. Mert az a hit, ami benned van, az Isten számára értékes, és attól a hittől a sátán fél. Ha te tudod azt, hogy mit tudsz, ha te tudod azt, hogy mit kell tenned, és azt hogyan kell tenned, akkor semmi és senki nem állhat ellened. Jöhet bármilyen bivar, bármilyen nehézség, az orvos bármit mondhat. Szokták mondani az emberek, hogy hozzám jönnek imádságot kérni, hogy imádkozzak azért, hogy mennek most az orvoshoz kivizsgálásra, és hogy az orvos jó jelentést adjon, és hogy jó zárójelentést kapjon. Nekem ezzel van egy pici problémám. Semmi probléma nincs azzal, az orvos jó dolgokat mond neked. Viszont engem, hogyha én kerülök ilyen helyzetbe, igyekszem magam úgy felkészíteni, hogy egyáltalán ne érdekel, mit mond az orvos. Mert nekem van már egy jó zárójelentésem. Jézus sebeivel meggyógyultam. És tudod, hogy annak ellenére, hogy az orvos jó dolgokat mond neked, és jó zárójelentést ad, attól még a következő nap meghalhatsz. És hogyha az orvos rossz dolgokat mond neked, és elkeserít, és kijelenti feletted, hogy gyógyíthatatlan vagy, attól még élhetsz éveket, évtizedeket. Nem az a lényeg, hogy az orvos mit mond. És az nem az orvosokat akarom kritizálni, félre le, értse senki, hanem ezzel azt akarom mondani, hogy vannak körülmények, és vannak problémák, és vannak nehézségek, és vannak hangok, amiket hallasz, azokra neked tudnod kell reagálni úgy, mint aki a kősziklán áll. Így tudsz kijönni a pusztaságból, így tudsz keresztül menni a pusztaságon. A római levélre, ha lapozol, a 8. fejezetre, a 35-ös verstől a 37-esig ezt olvassuk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség? Vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amit megvan írva, te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben több, mint győztesek vagyunk ő általa, aki minket szeretett. Halleluja! Mindezekben több, mint győztesek vagyunk ő által, aki minket szeretett. Amikor erről leveszed a figyelmedet, és amikor elfeledkezel tanításokat hallgatni a szeretetről, vagy elfeledkezel arról, hogy a 1 Korintus 13-at felolvasd magadnak, és emlékeztesd magad arra, hogy Isten hogy szeret téged, és hogy benned milyen szeretet van. És elfeledkezel arról, hogy Isten milyen nagy árat fizetett érted, akkor elkezdik átvenni az uralmat és a hatalmat az életed felett a körülmények. Jézusnak is voltak rossz körülményei. Jézusnak is keresztül kellett menni nehézségeken. De tudod, amikor te szeretetben jársz, őszinte szeretetben, azzal nem nagyon lehet vitatkozni. Senki sem tud ezzel vitatkozni. Nem olyan bonyolult ez, csak el kell kezdened gondolkozni erről. El kell kezdened meditálni erről. El kell kezdened forgatni magadban ezeket. És ez nem fog megtörténni veled egyik napról a másikra, és egy hosszú hétvégén sem. Ez egy életforma, egy életvitel. Meglepő az, hogy mennyire megnyílnak neked az emberek akkor, hogy szereted őket. Amikor látják benned, és látják rajtad azt, hogy te valóban az vagy, amit te mondasz magadról, hogy keresztény vagy. Mert amikor te véleményt mondasz valakiről, és lehet, hogy igazat mondasz róla, és igazságképpen oda csapod az asztalra, hogy ez így nem jó, akkor nem a szeretetet fogja érezni belőled, hanem a kritikát. Azaz, hogyha a pusztaságod a te életedben egy olyan konfliktus, ami azt jelenti, hogy valakivel nézeteltérésed van, férjeddel, feleségeddel, főnököddel, gyermekeddel, szomszédoddal, pásztoroddal, benzinkutassal, vagy a uborka árussal a piacon, mindegy kivel, ha te szeretetben jársz vele, aznak ő nem tud ellent mondani. És így sokkal könnyebb keresztül menni nehézségeken. Az 1 Péter 5, 7-9-ben van egy ige sor, amely gyönyörűen elmondja nekünk azt, hogy hogyan tudjuk magunkat megvédelmezni. 7-es, 8-as, 9-es vers. Ez elég mondja neked, milliószor hallottad, én tudom. Elmondja neked azt, hogy hogyan tudod megvédelmezni magad akkor, amikor nehézségben, pusztaságban, szárazságban, rossz életkörülmények között vagy. Ezt mondja itt Isten neked. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudván, hogy a világban lévő atyafitársaitokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Ismerned kell a szeretetet. Ismerned kell azt, amit Isten mond neked, és engedelmeskedned kell, és használnod kell ezt, amikor rád támad valami. Amikor rád támad a vihar, a nehézség, a fájdalom, a kritika, és megbántanak, neked tudnod kell azt, felkészülve már előre, hogy te hogyan fogsz reagálni. Nagyon sokan eltévesztik ott, hogy első indulatból, a saját maguk hústest indulatából reagálnak helyzetekre, és ezzel már a legelején elrontják. Pedig még a világban élő hitetlenek is tudják azt bizonyos okkult vallásokban, hogy mielőtt a szádat megnyitod, előtte gondolkozz, állj meg, csendesedj el. Mégis keresztények, minthogyha a tanításoknak, amik elhangoznak, ellenállóvá lettek volna. Ahelyett, hogy befogadnák, azt mondják, ezt már hallottam, és lepereg róluk. Átfolyik a fülükön egyikből a másikba, és kijön belőlük, és semmi nem maradott. Ilyen tanítás ellenállóvá váltak. Annak ellenére, hogy egyre inkább csak rakódni kellene mindennek benned le. Minden gondotokat őre vessétek, mert neki gondja van reátok. Szenvednek és kínlódnak ezzel olyan keresztények, akik évek, évtizedek óta gyülekezetbe járnak. Mert nem tudják, hogy ezt hogyan csinálják, hogyan tegyék. Nem tudják, hogy hogyan viselkedjenek nehézségekben, problémákban. Nem tudják azt, hogy milyen reakció kellene előjöjjön belőlük. És prédikálják másnak a bátorító üzeneteket, és másokat igyekeznek felemelni, de amikor ők szembesülnek a fájdalommal, a nehézséggel, a problémával, akkor egyszerűen tanástalanok. Mert nem tudják alkalmazni saját maguk számára azt, amit másoknak oly nagy fennszóval és meggyőződéssel hirdetnek és prédikálnak. Én ismerek ilyen embereket. Amikor jöttem be, illetve amikor az alkalom előtt találkoztam egyik pásztor testvérrel, tudta azt, hogy én fogok itt ma szolgálni, és úgy köszöntött, hogy jó, kikapunk. Mert ismer engem, tudja azt, hogy ha kell, akkor én szeretek kemény lenni, mert az ige kemény velünk. Időnként persze, az ő lágy szeretetteljes kenetével. És én tudom azt, hogy a bölcs ember az keresi a kiigazítást, és keresi azt, hogy hogyan lehet változni. És én úgy tekintek rátok, mint olyan bölcs emberre, akire a példabeszédek ír. A bolond ember nem keresi azt, hogy meg legyen elégítve felülről. A bolond ember a saját útját akarja járni és élni, aszerint, ahogy idáig is, a saját elképzelései szerint. A bölcs ember azonban örül a kiigazításnak, és örül a feddésnek. Hányan vagytok bölcsek? Halleluja! Kézerdőt látok, de tudod, hogy egész héten ezt bizonyíthatod Istennek és magadnak. Mert igazából nem az vagy te, amit itt a gyülekezetben mutatsz magadról. Mert bejövünk ide vasárnap, és puszi-puszi, szia, de jó, hogy látlak, és fölvesszünk egy állarcot időnként, nem mondom, hogy mindenkivel így van ez, és tényleg nem az ítélet szava ez az én számból, de igazából te az vagy, amit otthon végzel és otthon teszel is a hétköznapjaidban. Nem az, amit itt mutatsz a gyülekezetben, nekem is a pásztorodnak, meg a melletted ülőnek. Az emberek kínlódva jönnek időnként a gyülekezetben, mert itt nem lehet csúnyán beszélni. Itt föl kell magamra vegyem azt a szép köntöst, amiben szentnek látszódom. Nem kell fölvegyél ilyen köntöst. Éld az egész életedet szentségben, egész héten, otthon se káromkodj, otthon is vigyázz a szavaidra, És akkor itt az imádatod, a dicsőítés elején nem egy kínlódás lesz, hogy végre ráhangolódjak arra, amit a dicsőítés vezető próbál nekem mondani. Így a te számodra a szellemi dolgok elérhetetlenné válnak. Elérhetetlenné, hadd mondjam el neked. Van neked egy közönséged, egy eszemélyes közönséged otthon, amikor szobádban egyedül vagy, meg a fürdőszobában, meg az autódban. Ha az eszemélyes közönséged előtt tudsz élni úgy, ahogy élned kell, akkor nem lesz nehézséged azzal, hogy emberek közé menjél. És nem kell magadat megjátszad. És van itt még valami. Amikor a dicsőítés vezető arra kér téged, hogy csukd be a szemed, és Jézusra figyelj, akkor valószínűleg azért kér téged erre, mert szeretne téged valami helyre elvinni, aminek te lehet még a közelében nem voltál soha. És hogy hallottam, a dicsőítés vezető mondta most az imádatok között többször is, hogy ne rám nézz, ne a szomszédat nézd, Istenre nézz, kérlek, könyörgöm, nyisd már meg a szíved. Ez elárul rólad sok mindent. Elárulja azt, hogy hogyan éled a hétköznapjaidat. Elárulja azt, hogy mi zajlódik le benned. És elárulja azt, hogy mire figyelsz te nagy-nagy százalékban az életedben. Az a helyzet, és nekem ez meggyőződésem, hogy az egész heti imádó életformánk, Istennek a tiszteletének az életvitele, az itt a vasárnapi Isten tiszteleten kicsúcsosodik, és ez egy túláradás már itt. És itt nem kellene a dicsőítés vezetőknek, akik itt hetente szolgálnak, kínlódni és erőködni abban, hogy téged bevigyenek az imádatba és az Úr jelenlétébe, mert ez belőled már árad, mert úgy lépsz ide be, hogy nem azt várod, hogy végre valaki felépítsen engem, és végre már megérezzem Istennek a kenetét, hanem már így jössz. Így jössz. Ebben éled az életedet. És amikor így jössz, gondold el, hogy ez a sok imádó szívit egyben hogyan tud megjelenni Isten előtt. Milyen jeleket, csodákat látnánk meg, hogyha ezt valóban megélnénk. Ehelyett nem ezt tapasztaljuk sokszor. Sokszor van, hogy Istennek különleges kegyelme, hiszem azt, hogy leszáll ránk, miközben imádjuk őt, és el tudunk valóban jutni arra a helyre, amikor nem a testnek az indulatából kezdünk el tapsolni, meg újongani, nem a testnek az indulatából gerjesztjük fel magunkat, mert lehet ezt is, hanem valóban szellemben, a Szent Szellem vezetésére és ikletésére, és valóban úgy áradunk és dicsőítjük őt. El lehet ide jutni szellemben, ehhez neked van részed, ehhez benned meg kell valami szülessen, ehhez benned meg kell születni egy döntésnek. Egy döntésnek. Akkor is, amikor nehézségekben vagy, akkor is, amikor problémákban vagy, akkor is, amikor fájdalmakban vagy, ha bejössz ide, azt mind kint hagyod. Mert amikor kint jöttél, már akkor is elhagytad magad mögött. Mert oda vetetted a problémáidat, a nehézségeidet, a fájdalmaidat Istennek a lába elé. És ez a probléma nem a tiéd már többé, hanem az övé, és ő gondoskodik rólad. Ez csak úgy megy, ha meggyökeresztél, ha alapot vettél abban, hogy Isten nem feledkezett meg rólad. Imádkoznak emberek, ó Istenem, legyél velem. Bár ismernék ezek az emberek azt, az igét, amit Jézus mondott, Jézus szájából hangzott el, hogy ímé, én veletek vagyok, veletek maradok, örökké, a világ végezetéig. Miért könyörögsz olyan dologért, ami már megtörtént? Miért kéred Istentől, adjon többet magából, mikor már mindent odaadott? Van ez a dal, hogy adj többet magadból, ismeritek? Én ezt igen nagyon szerettem, most már hírem állhatom. Mert egy jó dal is el lehet benne az érzelmekben jutni valahova, hogy még többet, Uram, és letérdelek, és imádnak, és hadd áradjon a te kereted rám, de ez a dal, ez már az én szememben, az én szívemben nem jelent nekem sokat, mert ezt vagy máshogy kellene énekeljük. Uram, hadd adjak többet magamból neked. Hadd tárjam ki jobban a szívemet neked. Hadd adjam jobban oda az életemet. Hadd szálljam jobban oda, teljesen hadd szálljam oda magam neked, még jobban, mert te mindent megadtál. A te jóságod engem megtérésre indít. Hadd imádhassalak téged még jobban. Nem kell a nyitott ajtót berúgni, és olyanokért könyörögni, amit Isten már odaadott. Amen. Lukács evangélium 4. fejezetére, ha lapozol. Van itt egy-két igevers, amit mindannyian ismertek. Én hiszem azt, hogy most egy-két friss kijelentés fog ebből érkezni mindannyiunk számára. Az egyes vers azt mondja, ugye Jézus megkísértéséről szólnak itt ezek az igeversek, hogy Jézus pedig a Szent Szellemmel telve visszatér a Jordántól, és vitették a Szellemtől a pusztába. Sokan ezt a mai napig nem tudják hova tenni, és én sem tudtam ezt soha, sokáig hova tenni, hogy mi az, hogy Isten Szellemétől vitetett ő a pusztában. Nem értettem. Lehet, hogy te sem érted ezt mag. Lehet, hogy örülsz annak, hogy itt most győzelemről beszélünk, de arról is beszélek ezzel párhuzamban, hogy bizonyos próbákat kell kiállnod. Ha tetszik neked ez, ha nem. Ez nem új keletű dolog, mindannyian jártatok iskolába, reményeim szerint. Az első osztályból úgy mehettél a másodikba, hogy bizonyítottad azt, hogy az első osztályban elvégzetteket tudod. Másodikból harmadikba, aztán följebb, úgy mehettél hetedikbe, nyolcadikba, hogy vizsgát tettél. Dolgozatot írtál, feleltél. Aztán középiskolába, gimnáziumba, főiskolán, egyetemen, mindenhol ez volt. Mindenhol számon kértek. És kérték azt, hogy bizonyíts be azt, hogy mit tudsz. Tehát valamiféle tesztnek, valamiféle próbának lettél alávetve. És bibliai hasonlattal élve, ennek alapján mindannyiunknak meg kell küzdeniünk a Góliátunkkal, és győznünk kell. Mindannyiunknak. De ettől nem félni kell, mert erre teljesen fel vagyunk készítve. Ha tudod azt, hogy mit tudsz, és tudod azt, hogy hogyan kell ezt megtenned. Jézust a Szent Szellem vezette a pusztába azért, hogy meglegyen kísértve. Ez az ige ezt mondja, hogy Jézust a Szent Szellem maga vezette a pusztába, hogy meglegyen kísértve. Nem Isten kísértette őt. A sátánt kellett megleckéztetni Jézusnak, és kellett Jézusnak a győzelemnek a tapasztalata a szolgálatának az elején. Szüksége volt arra, hogy a győzelem ízét megtapasztalja, és ne felejtsd el, hogy Jézus mint ember volt itt a földön, nem mint Isten fia, mert isteni mi voltából teljesen kiüresítette magát. Mint ember, olyan testben, mint a tiéd, meg az enyém. És ilyen testben mindenféle kísértéssel, keserűséggel, fájdalommal szembesült. És ő meg tudott benne állni, ezzel megmutatva azt, hogy te emberként ugyanerre képes vagy. Mert őt a Szent Szellem kente fel, mint ahogy téged is. Te a Szent Szellem által te képes vagy arra, amit Jézus megtett. Neki nem volt jogosulatlan előnye, semmiben sem, mert ő emberként tette azt, amit tett. Emberként. Emberként. Ahó, emberként. Emberként. Ezért mondja az ige, hogy egy a közben járó Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Isten Jézus Krisztusban egyesült az emberrel. És most a mennyben egy ember Isten, egy Isten ember, inkább így fogalmazok, egy Isten ember ül ott az Atya jobbján. Mert ő is testben van, dicsőült testben. De ott ő emberként szembesült sok mindennel, és neki is keresztül kellett mennie a pusztaságon. És emlékezetembe jön, évek kezdődött, és sokat jártunk Izraelbe, szinte mindannyian voltatok. Elvittek az idegenvezetők minket mindenféle helyre, és kit a sírkert érintett meg nagyon, és ott könnyezett, és érezte Istenek a jelenlétét, kit a siratófal, kit a Jordánnak a folyója, és a bemerítkezés, a vízkeresztség, mindenkinek más. És amikor először voltam, hadd mondjam el neked, engem az érintett meg nagyon, hogy mentünk Jeruzsálemből a Holtenger felé, és ha voltál ott, és akkor tudod, hogy ez az út, ez a pusztaságon keresztül vezet. És ahogy ott ültem a buszon az ablak mellett, néztem ki, ez a történet jött fel bennem a szívemben, és ezt nem tudtam mit kezdeni, elkezdtek a könnyeim folyni. Engem az érintett ott meg, az a pusztaság, ami Jézus keresztül ment. Ha nem voltál még arra felé, hadd mondjam el neked, hogy az a pusztaság nem olyan, mint az alföldi pusztaság, hanem ott az egy kősivatag. Egy igazán, igazán száraz hely, ahol látszólag semmi nem él. Ahol minden száraz. és nincs semmi élet. Tehát itt volt a szellem által Jézus, és így győzte le a sátánt olyan értelemben, hogy megharcolta vele azt az elméjében, a gondolataiban és a szavaival, amit az igék itt ugye fel fog olvasni és ismered, elmondanak. És ezzel gyakorlatilag akkor Jézusnak a sátánnak a támadásait Jézus visszaverte, és eltávozott tőle. Hármas verset olvasom. Kettes, hármas verset, bocsánat. 40 napig kísértvén az ördög által, és nem evett semmit azokban a napokban, amikor azok elmúltak, végre megéhezék. 40 nap után végre Jézus megéhezett. Te mit gondolsz, hogyan élte ott a napokat? Mire gondolt? Mit tett? Milyen hozzáállása volt, hogy a 40 nap végén kezdett megéhezni? Bizonyára a testben ő is kínlódott és szenvedett, de ő teljes mértékben az elméjét és szemét az atyára függesztette. És sokkal könnyebb bőjtben lenned. Hármas vers. És mondanék ki az ördög, ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek, hogy változzék kenyérré. És azt látjuk, hogy a sátán beszél. Szól, és nem úgy hangosan mikrofonnal a kezében, mint most én, hanem a gondolatok formájában. Mint ahogy a sátán megnyilvánult Péteren keresztül, mikor Jézus elmondta azt, hogy mi fog vele történni, hogy őt elfogják majd Jeruzsálemben, keresztre feszítik, és ő meghal, akkor Péter a saját buzgalmában és a saját lelki állapotát szabadjára engedve engedte, hogy a sátán használja őt a szavai által, és azt mondta, hogy nem mehetsz Jeruzsálembe, nem halhatsz meg. Azt gondolnánk, ez egy ösztönös emberi reakció, nem akarjuk azt, hogy a szeretett mesterünk meghaljon. De a sátán volt az, aki próbálta bármilyen úton, módon akadályozni, abban a pillanatban is Jézusnak a munkáját. Mit mondott Jézus, távozz tőlem, sátán? Mit mond neked a sátán? Majd mész a jövő héten Isten tiszteletre. Most annyira ez nem fontos. Szóval vannak fontosabb dolgok. Mindig valami olyasmit mond, ami elterít téged attól az úttól és attól a céltól, amely felét elindultál. Van, hogy a szeretteiden keresztül bátortalanít el, és úgy teszi ezt, hogy a szeretteid ezt nem is tudják. Tehát fontos bátorítanunk egymást, mert annyira nagyon sok hang van kint a világban, olyan sok dolog van, ami le tud minket rombolni. Olyan sok dolog van, ami legyengít bennünket, ami megsért bennünket. Jézus hogyan szembesült ezzel itt a hármas versben? És mondanék-e az ördög, ha Isten fia vagy, mondd-e kőnek, hogy változzék kenyérré. Látod-e itt azt, hogy sátán Jézusnak az identitását támadja, hogy ki ő? Úgy kezdi, ha Isten fia vagy. És te is valóban, lehet, ha hallottad már az elmédben a gondolatot, a sugallatot, hogy ha Isten valóban szeretne téged, akkor nem történt volna ez veled. Miért támadta Jézusnál a sátán ezt a fő dolgot, hogy ő Isten fia? Azért, mert amikor a Szent Szellem által ő felkenetett a Jordánban, ezt a történetet megelőzően, mi hangozódott a mennyből? Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát Jézus, mint ember, hallotta Istennek a hangját, hogy én vagyok az, aki Istennek a fia vagyok, és ő szeret engem. És a sátán ez ellen ment. És a te életedben is ez ellen akar menni. Főleg, amikor a pusztában vagy. De te tudd, hogy te vagy Istennek a gyermeke, akit Isten szeret. Te vagy Istennek szeretett gyermeke. Te vagy az, akiben Isten gyönyörködik. Ha valóban Isten fia vagy, ha éhes vagy, akkor változtasd ezeket a köveket kenyérré. Négyes vers. Jézus pedig felel néki, mondván, megvan írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Ez egy hatalmas igevers. Olvasom tovább. Majd felvívén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatná néki a föld minden országait egy szempillantásban, és mondaná néki az ördög, néked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek a dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Ez egy valóságos kísértés volt a pusztaságban Jézus számára. És amikor te is nehézségeken mész keresztül, és problémákon és viharokon, akkor a sátán neked is fel fog ajánlani dolgokat. Hogy engedd el a hited, és valami másban találd meg a reménységed és az örömöd és a kiteljesedésedet. És felajánl neked pénzt, szerelmet, elismerést, hatalmat, csecsebecséket, előléptetést. Csak add alább egy picit a becsületességedet. Csak egy picit add alább. Nem kell sokat tenned a kedvemért, mondja egy fiatal ember neked, kedves fiatal hölgy. Csak egyszer vedd le a ruhádat előttem. Csak egyszer. Ettől a csak egyszertől menekülj. Mert a sohasem arról szól, hogy csak egyszer. Csak egyszer. Ezt az egyszer hazugságot, ez neked gyűlölnöd kell. 8. vers. Felelvén pedig Jézus mondané ki, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Azután Jeruzsálembe vitte őt, és a templom ormára állítván mondané ki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét. Mert megvan írva, az ő angyalainak parancsolt felület, hogy őrizzenek téged. Látod-e itt, hogy a sátán hogyan építi fel a támadásait? Itt most már igét idéz. A Bibliából idéz. És azt idézi, amit Isten mondott. Persze kifordítva, kicsavarva, mert a 91-es Zsoltárból idéz. Hogy ő az angyalainak parancsolt felőlünk, hogy meg ne üssünk lábunkat a kőbe. Ezért akár le is ugorhatok innen fejjel lefelé. De úgyse lesz semmi bajom. Jézus erre is megválaszolt. És te tudd, hogy amikor sátán megkérdezi benned azt, hogy Isten szeret téged, valóban? Az emberek szeretnek téged? Te hűséges vagy, valóban? Akkor bizonyíts. És az előbb ugye azt mondtam, hogy magadnak bizonyíthatod jövő héten azt, hogy mit tudsz, de embereknek nem kell bizonyítanod igazából semmit. És ez egy nagy szabadság a számodra. Isten felé bizonyíthatod azt, hogy szereted őt. De addig nem vagy teljesen szabad, míg nem tudod, hogy semmit nem kell emberek felé bizonyítanod. Nehogy félreértsétek ezt. Nehogy félreértsétek. Arról beszélek, hogy nem kell lenyűgözned embereket. Nem kell hatást gyakoroljál pásztorokra. Nem kell hatást gyakorolj arra, akinek több pénze van, mint neked, hogy te kapjál tőle valamit. Erről beszélek. Hogy ne essél bele a képmutatásba, és ne essél bele a hazugságba. Hogy ne essél bele az apró kis füllentésekbe. Tudod, azt írja a Biblia, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hinnie kell, hogy ő létezik, és ő megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Ámen? Zsidókhoz írt levél 11.6. Itt van egy szó, és ez a szó a lehetetlen. Hogy lehetetlen Istennek tetszeni. Ez a lehetetlen szó, ugyanez a görög szó szerepel abban az igeversben, amikor az ige azt mondja, hogy lehetetlen dolog az, hogy az Isten hazudjon. Lehetetlen dolog az, hogy az Isten hazudjon. És elmondok ezzel kapcsolatban neked valamit. Lehetetlen dolog az, hogy megtapasztald a legnagyobb teljességet Krisztusban, ha te egy hazug ember vagy. Mert hogyha a hazugságon kapod magad, és nem változol abból meg, akkor a saját szavaidban nem lesz hited. És akkor hiába mondod az igét a száddal, hogy Jézus sebével meggyógyultam, hogy betölti minden szükségeimet, és mondasz bármit az igéből, és idézheted az összeset akár, nem fogod hinni azt, amit mondasz. És nem fog a számodra működni. Miért? Mert amúgy sem hiszel a szavaidban, hogyha hazudozol. Szeretünk úgy szépíteni dolgokat, szeretünk elhallgatni dolgokat, szeretünk más dolgokat, hogy is fejezzem ki magam, más színben feltüntetni minden, mi az igazság. És ilyen kegyes hazugságokba megyünk be, és máshogy festünk le dolgokat, mint ahogy van valójában. Vannak úgy dolgok, hogy nem kell beszélj róla, és nem kell elmondani az igazságot, de hogyha csak hazudni tudnál, akkor inkább ne mondj semmit. Akkor ne mondj semmit. Mert a hitedet így keresztbe vágtad el, hogyha hazug életet élsz. Ott kezdődik ez a történet, hogy nézz szembe önmagaddal, és saját magadnak se hazudjál. Mondta, ó, az Úr betölti minden szükségem, hogy áldott vagyok, gazdag vagyok, halleluja, halleluja. De ha nem tudod kifizetni a lakásod számláit, ha nem tudod elvinni az autódat műszakira, ha nem tudod gyermekedet ruháztatni és etetni, akkor nem vagy eléggé gazdag. Nem mondom azt, hogy ne vallj meg magadról jó dolgokat, csak nézz szembe önmagaddal őszintén, és tudd meg azt, hogy te most hol vagy. Helyesen nézd saját magadat. Az ige felszólít minket arra, hogy ne fuvalkodjunk fel, ne legyünk kevélyek, és ne gondoljunk magunkról túl sokat. De az ige ezt úgy mondja, hogy ne gondolj magadról többet, mint ami vagy valójában. Nem mondja az ige azt, hogy nem gondolsz magadról sokat. Sokat gondolsz magadról, ha sok vagy valójában. De ezzel ne kevékedjél. Ne gondolj magadról többet, mint ami vagy. De ez neked látnod kell azt, hogy mi vagy, és hol vagy. Hol állsz a hitben, hol állsz a szeretetben. Neked őszintének kell lenned saját magaddal. És nem szabad, hogy becsapd a saját magadat. Mert egy kínlódás lesz a hitélet. Őszinte legyél. Isten ismer téged. Nem kell benyomást gyakorolni senkire. Oly, milyen hitben válok, pásztor. Nekem nem kell ezt bizonyítsad. Ez a te személyes dolgod. És én, ha valakivel kapcsolatban azt tapasztalom, hogy jön hozzám és segítséget kér, akkor igyekszem felderíteni a beszélgetés alatt azt, hogy valóban hol áll ő. Mert annyira tudjuk magunkat többnek mutatni, mint amik vagyunk valójában. És egyikőtök sem mondhatná azt, hogy soha ez veletek még nem fordult elő, hogy ne akartál volna hatást gyakorolni valakire. Mert mindannyian az első randin szépen fésülködtünk, és megfürödtünk, és fogatmostunk, és szép új ruhát vettünk fel, hogy mutassuk magunkat olyannak, amilyennek lehet, hogy nem vagyunk valójában. Tehát mindannyiunkkal ez megesett, de hogy ne vicceljem el a dolgot, néha nem baj, hogyha szánsz időt arra, hogy egy kis önismeretet gyakorolsz magaddal szemben. Erre tökéletesen megfelelő az, hogyha lemondasz egy-két dologról, amit kedvelsz és szeretsz, egy-két napig, vagy egy hétig. Mert azonnal a felszínre fog jönni az, hogy te mennyire testi vagy. És azonnal a felszínre fog jönni az, hogy mennyire uralt téged az a dolog, amit most elengedtél, letettél magadról. Menj haza, csak példákat, tippeket adok. Menj haza, és egy hétig ne kapcsold be a televíziót. Ez felszínre fogja hozni a te testiségedet. Mert lehet, hogy ez fizikai értelemben fog fájdalmat okozni neked. Menj haza, és egy hétig semmi felől ne aggódjál. Egy bizonyos fajta bőjtez. Bőjtől tetsz bizonyos fajta gondolatokat, hogy nem gondolsz arra, valami másra gondolsz. Menj haza, és egy hétig ne lépjél fel a Facebookra. És ne nézzél meg rajta semmit. Ez felszínre fogja hozni benned azt, hogy ez mennyire ural téged, és milyen nagy kívánság, és milyen nagy vágy van benned afelé, amit rendszeresen csinálsz a hétköznapjaidban. Semmi baj azzal, hogyha tévét nézel, hogyha Facebookon vagy, vagy szeretsz horgászni járni, vagy vadászni, vagy focizni. Semmi baj ezekkel a hobbikkal, meg dolgokkal, hogyha azok nem uralnak téged. Hogyha bármikor azt tudod mondani, hogy nem. Mert ha azok uralnak téged, akkor az neked a bálványod. Akár a saját gyermeked lehet a te bálványod. Saját gyermeked is lehet, aki előrébb van, mint Isten tanálad. És vannak, akiknek a... Mennyi az idő? Na, tovább lépek, jó? Mert nem fogom befejezni így. Voltál-e már úgy, hogy a bajok azok csőstől jöttek? Ajaj, hallom egy párotoktól. Kár, hogy az internet élőadásban ez most nem hallatszódott be, mert halkan mondtad. Bizonyára, akik most hallgatnak minket élőben, vagy látnak bennünket, ugyanúgy emberek, mint ahogy te és én, és amikor a pusztaságban vagyunk, akkor néha úgy érezzük, hogy ez a pusztaságoknak a pusztasága, ez mindennél szárazabb és mindennél nehezebb. És bizony ilyenkor, mikor ilyesmit tapasztalsz, akkor a sátán megpróbál téged kimeríteni. És megpróbál téged gyötörni, És bizonyára vagytok egy pár, akik úgy jöttetek ide, hogy igen, én pont ebben a cipőben járok. Én pont abban az állapotban vagyok, hogy teljesen le vagyok merülve, teljesen el vagyok csüggedve, teljes keserűség van rajtam és bennem, de te tudd innen, hogyha hazamész. Neked tudnod kell, és ez a mai alkalom kell valamit adjon neked. Tudd, hogy ki vagy te Krisztusban. Tudd, hogy ki vagy te. Tudd, hogy azt, hogy nem állhatsz meg a pusztán átvezető úton. Tudd, hogy neked tovább kell menned. Hogy nem adom fel, és nagyobb, aki bennem van. Mert én már megnyertem a háborút, és győztes vagyok, és az Isten az én oldalamon áll. Neked ezt tudnod kell, tudnod kell. Bárcsak lenne egy győztes élet, amiben élhetek. Bárcsak lenne valami szép dolog az életemben. Hogyha valaki így beszél, és ha valaki így gondolkozik, akkor ő még nem ismeri azt, hogy Isten mennyire szereti őt. És ilyenkor mindig eszembe jut az, amikor együtt imádjuk és együtt dicsérjük az Urat, és látok embereket, akik igazán hálás szívvel állnak az Úr előtt, és valóban ő ráfigyelnek, és valóban imádják őt, és látok embereket, mi vagy itt vagyok sokszor elől, és veletek szemben, látom azt, hogy emberek nem tudják azt, hogy Jézus mit tett értük. Tehát ez annyira visszatükröződik az arcukról. Máshogy fogalmazok. Ez annyira visszatükröződik az arcodról. Mert amikor megismered az igét, amikor megismered azt, hogy Jézus mit tett érted, ez az, ami a hálát gerjeszti a szívedben. Ez az. Tehát minél többet tudsz arról, hogy Jézus mit tett érted, és mennyire szeret téged, annál hálásabb vagy. Annál inkább akarod imádni és szeretni őt. Ezért, amikor látok embereket, akik nem imádó szívvel vannak gyülekezetben, akkor tudom, hogy ők nem tudják azt, hogy Isten mennyire szereti őket. Ezért szívem vágya az, mindenek előtt, mindenkor, hogy elmondjam, hogy az, hogy Isten szeret téged, ez nem egy közhely, nem egy keresztény közhely, hanem ez a keresztény életünknek a sava borsa, a lényege, az alapja, hogy ő szeret bennünket. Sok ilyen van, hogy ő meghalt és feltámadt, hogy megigazított bennünket, de mindezt az ő szeretete, az ő szerelme motiválta. És ezt, ha tudod, hogy így tudsz keresztül menni a pusztaságon. Hogyha nem tudod, akkor úgy fogsz viselkedni, mint a zsidók, akik 40 évig kerülgették azokat a bizonyos hegyeket, mert morgolódtak, mert panaszkodtak, nem vállalták a felelősséget a saját dolgaikért, nem voltak hajlandóak szembenézni saját magukkal, nem tartottak önvizsgálatot, nem nézték meg azt, hogy nekik mi a felelősségük, nekik mit kell tenni, nem néztek Jézusra, hanem csak arra néztek, ami éppen akkor körülöttük volt. Éhes vagyok, szomjas vagyok, melegen van, vagy fázom. Most van ruha, most nincs ruha. És mindig a probléma, és mindig a másik volt a felelős. Vagy Mózes, vagy Áron, vagy valaki más. És a gondolkozásmódjuk, a hozzáállásuk, a mentalitásuk tartotta őket ott a pusztaságban. Pedig tudjuk az igéből, hogy 12 nap. 12 nap lett volna az út. Még így a több milliós embertömegnek is átjutni Egyiptomból az ígéret földjére. Ha láttál már térképet, és láttad Észak-Afrikán, Észak-Kelet-Afrikát, és ugye Európa-Ázsia dél-nyugati részét, tudod, hogy hol helyezkedik el Egyiptom, és hol van Izrael, hogy milyen úton lehet oda menni, és ezt tudod. És tudod azt, hogy arról a helyről, ahol rabszolga vagy, arról a helyre, ahol bőség van és teljes ellátás, a pusztaságon keresztül vezet az út. De Isten keresztül akar téged vezetni ezen, mert ezen a helyen megtanulhatsz dolgokat. Megtanulhatod azt, hogy szellemi ember legyél, ne pedig testi. Megtanulhatod azt, amit a tanítványok Jézus és együtt járva nem tanultak meg. Meg oda vittek egyszer Jézushoz egy ördöngős fiút. Emlékszel a történetre? Oda vittek a tanítványokhoz egy ördöngős fiút, nem Jézushoz vitték őt, és ők nem tudtak vele mit kezdeni. Mert ez az ördöngős fiú havazó szájjal önmagát a földön csapkodva jobbra-balra olyan tüneteket produkált, ami olyan hatással volt a tanítványokra, hogy ők nem tudták ezt kezelni. És Jézus ugye föltette a kérdést, hogy meddig szenvedlek még titeket. És ő parancsolt, a fiú megszabadult, és azt mondta ezzel, ezután Jézus, hogy ez a fajta nem jusszhető ki, csak is imádsággal és bőtölés által. És ebből persze, ebből az igéből liturgiákat és téveszméket hoztak az emberek elő, és ezzel be is fejezem, hogy vannak olyan bizonyos démonok és olyan nehézségek, ami csak bőtöléssel lehet kiűzni. És hogyha semmi sem segít, akkor bőtölsz, és akkor az majd megoldja a helyzetet. Hát nem. Minden démonnak Jézus nevére meg kell hajolnia első alkalommal. Halleluja! Jézus valóban ezt mondta, de miért mondta ezt? Azért, mert bizonyította ezzel ott előttük, hogy mi vagy ő bőtölő és imádkozó életet élt, ő szellemi ember volt, és valóban tudta hatalmát gyakorolni, mert nem a láthatók irányították őt, hanem az, amit Istentől hallott, és amit Isten mondott. És ilyen állapotban, ilyen szellemi erővel felruházva, akkor tudsz járni és élni és szolgálni, ha a testedet alávetettségben tartod, és a szellemi embered felülemelkedik. És ebben segít neked az imádság és a bőjt. Mert amikor elkezdesz bőjtölni, vagy elkezdesz imádkozni, akkor a tested kiabál, és valami egészen mást akar. A bőjtöt ne úgy képzeld el, hogy az valami másról se szól, mint hogy angyali jelenések, és fények, és dicsőség, és nem. A bőjt az egy szenvedés a tested számára. A testednek az egy kínlódás, de itt megtanulhatod azt, hogy milyen vagy valójában. Nem muszáj ételt kihagyjál, de azt is meheted étkezés, hogy kihagysz. Bőtöltesd a szemeidet, és az érzelmeidet, a lelkedet, hogy nem kapcsolod be a tévét egy hétig. Nem mész el horgászni egy hétig. Valakinek ez nem kísértés, de valakinek igen. Egy hétig ne aggódjál semmin. Egy hétig ne arra gondolj, hogy legyen már férjem. Csak legyen, lenne már férjem. Egy hétig ne erre gondolj, kedves fiatal hölgy. És kedves férfiak, akik feleséget szerették, egy hétig ne arra gondolj, hogy bárcsak jönne már az igazi. Bárcsak találkoznék azzal a lánnyal. Miért ez van a központi gondolkozásmódodban? Nem baj, hogyha gondolsz erre és vágyakozol erre, ne érts félre, csak hogyha ez teljesen leural téged, akkor testivé válhatsz. Testivé. Testivé. A testiség, a hústestben való élet az azt jelenti leginkább, az egy gondolkozásmód, egy mentalitás forma. Az a hústest mentalitás. És akkor tudsz könnyen és gyorsan kijönni a pusztaságból, hogyha szellemi emberré válsz, és ezt még úgy tudod elérni, hogy szembenézel önmagaddal, azt teszed, amit Isten mond, meghalod, amit Isten mond, nem mások véleményére figyelsz. Még egy utolsó mondat. Azt gondolják az emberek, hogy bármiben lehet hinni. Ott van az igében, hihetek benne. Természetesen az igé mindenki számára van, és hihetsz benne, de nem biztos, hogy neked úgy kell hinned benne, mint ahogy nekem, vagy ahogy a bibliai időkben azoknak az embereknek, akiknek az úgy abban a formában működött. A te hitednek az alapja, az egy dolog lehet, semmi más. Az, amit Isten mondott neked. Semmi más nem elegendő alap, és nem jó alap arra, hogy te higgyél benne. Csak az, amit Isten neked mondott. Amit Isten neked mondott. Ez lehet helyes és jó bibliai alapja a te hitednek. Mire gondolok? Arra gondolok ezzel, hogy van a Bibliában történet arra, amikor valaki úgy gyógyult meg, hogy el kellett neki mennie a Jordánba, és ott meg kellett fürödnie. Ott van a Bibliában? Mondhatnád azt, hogy én is hiszek ebben. Miért ne hihetnék, hogy ott van a bibliai példa, és elmegyek akkor, váltok repülőjét, megfürdök a Jordánba, és meggyógyulok. Hiszek ebben, higgyél velem együtt. Ez bibliai példa, nem? De Isten ezt kinek mondta? Annak az illetőnek, akinek ezt szánta. Más ezennyi példát lehetne hozni, ott van a vak története, Jézus sarat csinált, a nyálából bekente az ő szemét, és mondta neki, menj és mosd meg a szemeidet. És gyengék a szemeid, azt gondolhatod, hogy de hát én is hihetek ebben. Összekenem magam, megmosom magam. Hát ez egy bibliai út és bibliai mód arra, hogy meggyógyuljak. Nem, ez Isten neked nem mondta. Abban lehet hited, amit Isten neked mondott. Valakinek Isten azt mondja, és hiszem, hogy így van, hogy Menj el az orvoshoz, és műtesd meg magad, és én veled leszek, és az orvosa leszek, és meggyújsz, és felépülsz, és élsz még évtizedeket. És az illető így tud benne hinni, mert Istentől hallotta, és így rendben lesznek a dolgok. Vannak, akinek Isten azt mondja, hogy ne menj az orvoshoz, ha megműt, akkor ott neked véged van. Nagyon furcsán néztek rám. Hégen könyvét olvastátok mindannyian. Ha olvastátok, akkor tudjátok, hogy ő is szembesült ezzel, mikor az Úr azt mondta neki, hogy a feleségét, az Oretát vigye el az orvoshoz, és műtesse meg, különben meg fog halni a felesége. Ezért ez egy megfelelő alap volt neki arra, hogy higgyen ebben, és valóban utána még nagyon-nagyon sokáig élt az ő felesége. Vagy talán még most is él, nem tudom. Abban hihetsz csak, amit Isten neked mondott. Azért, mert én elajándékoztam az autómat, és ezért kaptam egy ajándékba egy autót. A vetés alatt a szellemi törvény szerint egy jobbat, egy szebbet, egy kiválóbbat. Ez nem jelenti azt, hogy te is hihetsz ebben, hogy elajándékoztad az autódat, és akkor te is fogsz kapni egyet. Ugyanez a cipővel, a családi házaddal, a munkahelyed otthagyásával, bármivel kapcsolatban, ez igaz ez. Abban hihetsz, amit Isten neked mondott. Ott van a Bibliában, Jézus sebeivel gyógyultatok meg. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ez ott van a Bibliában. Tudod, mire van szükséged? Hogy meghalt, hogy Isten ezt neked mondja. Erre van szükséged. Isten ezt neked mondja. Nem csak úgy mindenkinek mondja, és ott van is az igazság, hanem Isten ezt neked mondja. Tehát hallanod kell tőle. És amikor hallasz tőle, és megcselekszed, az valami jó dolgot fog előrehozni az életedben. De ott vagyunk a pusztaságban, ott vagyunk a nehézségben. Hogyan jövünk onnan ki? Halld meg Isten hangját. Mert valaki ugyanabban a helyzetben valamit tett, és neki az működött, de nem biztos, hogy neked is működni fog ugyanolyan helyzetben. Így jöhetsz ki a pusztaságból. Halld meg Isten hangját. Halld meg Isten hangját. Vizsgáld meg magad. Nem azt mondom, hogy károsztasd magad, és mindenféleképpen a hibákat keresd magadban. Nem. Arról beszélek, hogy legyél őszinte saját magaddal. És lásd meg azt, hogy hogy állsz, és hol állsz. Milyen szinten vagy. Mert ez neked segíteni fog. Ez csak alázat által működik. Semmilyen más úton, módon nem fog működni számodra. Ámen.